hogyha kopog az adóhatóság, és annyit mond, hogy kisvállalkozó vagyonelemei rendben vannak, akkor ne lepődjünk meg, mert semmi újdonság nem történik, csak a bizalmi vagyonkezelés adó ellenőrzése kezdődhetett meg. Ennél azért véresen komoly a helyzet, mert hogy majd Magyar Csaba, Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója felvilágosít bennünket ez ügyben. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
És egyben boldog születésnapot kívánunk a Bizalmi Vagyonkezelés Intézményének.
Így van, tinédzser korú a bizalmi vagyonkezelés, hiszen március 15-én ünnepelte a 11. születésnapját.
De hát micsoda ajándékot kapott az államigazgatástól, mert hogy a NAV meg azt mondta, hogy a 2025-ös ellenőrzési tervében, amellett, hogy boldog születésnapot, szükségessé vált a bizalmi vagyonkezelésű terület fokozottabb vizsgálata.
Így van, hát aki szeret az ember, arra odafigyel, törődik vele, gondoskodik róla. És az adóhatóság is úgy döntött, hogy ezt a szempontrendszert szeretné érvényesíteni.
Van, aki tortát küld, van, aki adóellenőrt, érted, születésnapod alkalmából. Igen, nem vagyunk egyformák. Figyelj, egy kis gyors talpalót azért itt jelentsünk ide, mert most, hogy kiemelt fókusz mutatkozik a bizalmi vagyonkezelés iránt az adóhatóság részéről. Mondjuk már el még egyszer jó pap holtig tanul alapon, hogy lehet összefoglalni a bizalmi vagyonkezelést. Mi ez tulajdonképpen?
Ha még lenne olyan hallgató, aki soha nem hallgatta a Millás reggeliben ezt a rovatot, akkor nekik szól ez a blokk, hogy mi is ez a bizalmi vagyonkezelés, de hogyha valaki csak félfüllel hallotta, akkor nekik is tudunk segíteni most. Ugye ez a 11. születésnap ahhoz köthető, hogy az új polgári törvénykönyv az 2014. március 15-én látott napvilágot, és korábban megszokott vagyonszerzési lehetőségek voltak, amivel tulajdonjogot lehetett szerezni, mint például adásvételi szerződés, ajándékozás, vagy hogy az előző beszélgetésetekre visszautalja, akár árveréssel is lehetett szerezni tulajdonjogot. Ezen változtatott a polgári törvénykönyv, ugyanis még egy új szerződéses formát behozott, amivel tulajdonjogot lehet szerezni, méghozzá ezt bizalmi vagyonkezelésnek nevezik, amelyet angol szász mintára vettek át Magyarországon. Ennek az a lényege, hogy van a szerződésben egy vagyonrendelő, meg egy úgynevezett bizalmi vagyonkezelő, és a vagyonrendelő ezzel a bizalmi vagyonkezelési szerződéssel átadhatja a tulajdonjogot a bizalmi vagyonkezelőnek, onnantól fogva a bizalmi vagyonkezelő fog tulajdonosnak minősülni, és ebben a szerződésben ki lehet jelölni kedvezményezetteket is, de ezt későbbre is lehet hagyni. Viszonylag liberális szemléletben kezeli ezt a polgári törvénykönyv, hiszen gyakorlatilag bármiben megállapodhatnak a felek, milyen célja van ennek a vagyonkezelésnek, a kedvezményezetek milyen feltételekkel kapják meg a vagyontárgyakat. Tehát a jogalkotónak ezzel az volt a célja, hogy a végrendelkezés helyett mellett egy olyan jogintézményt bevezessen itthon Magyarországon, amellyel szabadon rendelkezhetem a vagyonomról, és biztonságba is helyezhetem, hiszen az már a bizalmi vagyonkezelőnek a tulajdonát képezi.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez milyen társasági formában elképzelhető, vagy ez maga egy társasági forma, hogy bizalmi vagyonkezelés? Vagy ez kell KFT, nem. ZRT, alapítvány, etc.
Egyet visszalépek, ugye, ahogy említettem, a két főszereplő az a vagyonrendelő és a vagyonkezelő. Vagyonrendelő gyakorlatilag lehet természetes személy, jogi személy, lehetnek többen is, tehát összeállhat az egész család, és mindenki berakja, amilyen van. Az a lényeg, hogy szerződéskötési képessége legyen a vagyonrendelőnek. Ha a vagyonkezelőt nézzük, akkor a vagyonkezelőnél is igaz ez az állítás, hogy gyakorlatilag bárki lehet természetes személy, lehet jogi személy, és az a lényeg, hogy szerződéskötési képessége legyen. Annyi megkötés van, hogy ha csak egy szerződést köt a bizalmi vagyonkezelő, akkor erre nem kell semmilyen külön engedélyt szerezni, csak a Magyar Nemzeti Bankhoz be kell nyújtani a szerződést, nyilvántartásba vétel véget, ezen felül pedig igazolni kell a vagyonkezelőnek, hogy van erkölcsi bizonyítványa, nincs eltiltva a bizalmi vagyonkezeléstől. Hogyha a bizalmi vagyonkezelő viszont több szerződést köt, tehát egynél többet, akkor az már egy engedélyköteles tevékenység, és a Nemzeti Banknak az engedélyével köthet több szerződést egy bizalmi vagyonkezelő, és ott meghatározott tőkekövetelmények vannak, milyen vállalkozási formában lehet ezt az egészet végezni. Tehát különbséget kell tenni az elvárások tekintetében, hogy üzletszerű vagy nem üzletszerű az a bizalmi vagyonkezelés. Nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelése egyszer bárkinek lehet, tehát akár most te, Endrének lehetsz a bizalmi vagyonkezelője, hogyha még nem voltál.
Voltam, viszont, de elbocsátok.
Viszont például az Ács Gábornak akkor már nem lehetsz a bizalmi vagyonkezelője, kivéve, hogyha nemzeti banki engedélyed van erre.
Nekem van.
Én inkább átengedem. Legyen az Ács Gábor.
Igen. Azt szeretnénk még kérdezni, ha már itt tartunk, hogy Endre, mely vagyon elemeit vonhatnám bizalmi vagyonkezelésbe? A bicikliét?
Nincsen megkötés a vagyonelemeknél, ugyanis át lehet adni ingatlant, ingóságot, magyarán pénzt, értékpapírt, jogokat, követeléseket, egyszerre több vagyonelemet is átadhatok, tehát lehet olyan bizalmi vagyonkezelési szerződés, amiben átadok egy gépjárművet, egy ingatlan, egy céges üzletrészt, egy találmányt, ezen felül pedig autómárkát nem mondok, de ennyi mindent be lehet pakolni egy bizalmi vagyonkezelésbe, és nincs minimum érték. Tehát akár egy camping biciklit, és csak kimondtam egy márkát, tehát hogy nem fognak emiatt felelősségre vonni,
nem.
Tehát akár egy camping biciklit is átadhatok bizalmi vagyonkezelésbe.
Hát tesztelvén ugye a bizalmi vagyonkezelést, mert hogyha már magát a vagyonkezelőt, mert hogyha kézen közön eltűnik a nyereg, vagy megkopik a vagyontárgy, akkor nyilván a családi házat és a kacsalában forgó nyaralót nem fogom a bizalmi vagyonkezelőre bízni. Oké, mi
egyedül
a baj?
Egyedül viszont termőföldet nem lehet.
Termőföld, pont azt akartam.
Tehát nyilván a zsebszerződések elkerülése végette, hogy ide jön egy külföldi, akinek a magyar bizalmi vagyonkezelő fölvásárolja az értékes magyar termőföldet.
Értem.
De ezen felül gyakorlatilag bármilyen vagyonelem számításba jöhet.
Mi a baja a NAV-nak a bizalmi vagyonkezelés intézményével, mert hogy ugye az ellenőrzési tervben kiemelt figyelemmel kíséri ezt a megoldást. Lehet esetleg csúnya dolgokat csinálni ezzel? Vagy minek köszönhető a figyelem?
Ugye a bizalmi vagyonkezelést én azt szoktam mondani, hogy olyan, mint a kalapács, tehát hogy lehet vele építeni is, meg embert is ölni. Na most nem az emberölésre kell feltétlenül gondolni, de ez egy olyan jogintézmény, amivel lehet élni is, meg visszaélni is. Zárójelesen megjegyzem, hogy ezt nagyon sok mindenről el lehet mondani Magyarországon, hogy lehet vele élni is, meg visszaélni is. Tehát nem magával a bizalmi vagyonkezeléssel van a probléma, viszont 11 év után az adóhatóság is úgy döntött, hogy nézzük meg ezeket a jogviszonyokat, hogy éltek vele, vagy visszaéltek vele. Tehát lehet egy olyan forgatókönyv, ami alapján a NAV-nál egész egyszerűen az dobta a gép, hogy tegyük bele a 25-ös ellenőrzési tervbe, mert ezzel még nem foglalkoztunk. Valószínűleg azért az is bejátszik itt a képben, hogy a különféle nemzetközi szervezetek ajánlása szerint is, pénzmosási szempontból is, a bizalmi vagyonkezelés az mindig kiemelt figyelmet kell, hogy élvezzen. Tehát nagy valószínűséggel van egy ilyen is a háttérben, hogy mivel ezzel lehet tulajdonjogot áttenni, illetve fedezetet elvonni bizonyos helyzetekben, ezért jobb, hogyha megnézzük ezt a bizalmi vagyonkezelést Magyarországon.
Na de, ugye azt mondják, hogy ha én bizalmi vagyonkezelésbe plántálom át a vagyonomat, mínusz termőföld, akkor ugye ez adóhatóság szempontjából nem végrehajtható, akkor mit vizsgálnak tulajdonképpen? Hogy kell elképzelni, milyen kérdés sort tehet fel a NAV egy bizalmi vagyonkezelőnek? Egyáltalán a bizalmi vagyonkezelőnek teszik fel ezeket a kérdéseket, vagy ilyenkor a vagyonrendelőt is nézik?
Mind a kettőt meghallgathatják, tehát ennek nincsen akadálya. Egyébként, ami érdekesség Magyarországon, hogy kezelt vagyon egyfajta önálló adózói entitásként működik, annak ellenére, hogy nem jogi személy, és ennek a kezelt vagyonnak a képviselője a bizalmi vagyonkezelő. És ennek a kezelt vagyonnak van egy adó száma is. Úgy kell elképzelni, mintha az Endre átadná neked bizalmi vagyonkezelésbe a céges üzletrészét, és ezt a vagyonelemet mondjuk Millás kezelt vagyonnak nevezné el, amelynek Mihálovics András a képviselője, mint bizalmi vagyonkezelő, és ennek a Millás kezelt vagyonnak van egy adószáma, és ő saját mérlege is van ennek a vagyonnak, és utána jöhetnek a NAV részéről, és ezt a kezelt vagyon tudják ellenőrizni, a megbízó levelet pedig majd a bizalmi vagyonkezelőnek fogják elküldeni.
Csaba, én nagyon aranyos vagy, hogy utalgatsz folyamatosan arra, hogy én mindenféle dolgomat az Andrásnak adjam át bizalmi kezelésre.
Lehet, ez így van.
Lehet, hogy jó, és igazad van. Ja, nem. Először, először
engem a termőföldnél elvesztettél, úgyhogy megfordíthatjuk.
Szeretném tudni, hogy milyen adóelőnyöket élveznék én akkor, hogyha ezt megtenném.
Van-e például illeték? Ezt egy hallgató is kérdezi.
Ugye a bizalmi vagyonkezelést, amikor 2014-ben bevezettek, akkor úgy ítélte meg a jogalkotó, hogy ennek a struktúrának az elterjedésének a gátját szabná, hogyha a vagyon átadás illeték köteles ügylet lenne. Tehát a bizalmi vagyonkezelésnek egy nagy előnye, hogy bármilyen vagyontárgyat átadhatok a bizalmi vagyonkezelőnek, és ugye ezt ingyenesen teszem meg, ami miatt mondjuk ajándékozási illeték merülhetne fel, de az illeték törvényben úgy rendelkeztek, hogy pár feltételt kell teljesíteni, ami nem túl bonyolult, de ha ezeket teljesítem, akkor a vagyonrendelés, magyarán a bizalmi vagyonkezelésbe adás, az illetékmentesnek minősül. Tehát ez mindenképpen egy előnye a struktúrának. Nyilván ennek az a hátulütője, hogy amikor majd kiadom a vagyont, akkor azután felmerülhet egy adóztatási pont, kivéve ugye, hogyha családon belül történik ez a vagyonkiadás, tehát hogyha egyenesági rokon, házastárs, testvér, vagy saját magam vagyok a kedvezményezett, és mi kapjuk meg majd ezt a vagyont, akkor az induló tőke erejéig ez illetékmentes lesz, hiszen családon belül történne az ajándékozás, akkor is illetékmentes lenne, ha pedig valaki más kapja meg a vagyont, akkor nyilván illetéket kell fizetni, ha pedig menet közben hozam keletkezett, a kezelt vagyonba, és azt adják ki, akkor az úgy adózik, mintha osztalékot kapnék egy vállalkozás részéről. Amikor kifizeti a bizalmi vagyonkezelő a hozamot, akkor osztalék módjára kezeli, levonja az SZI-t, meg attól függően, hogy hogy nyilatkozott a kedvezményezett a szocót is.
Na hát én most megértettem, végre megértettem, évek óta kínzó kérdésként megfogalmazódott bennem a képviselők vagyon bevallásánál, hogy mi történik nagyjából. Tehát akkor ugye ez nem, nincsen személyes vagyon, vagy az nagyon kevés van. Gondolom ez így működik.
De tavaly említette Gulyás Gergely, hogy azok a miniszterek, akik a versenyszférából érkeznek és vállalkozásaik vannak, mi lenne, hogyha bizalmi vagyonkezelésbe adnák a cégeket, és akkor nem merülne fel itt az érdekösszeütközés mondjuk egy későbbi döntés során. Igen. Ugye az Egyesült Államokban ezt blind trustnak, vagyis vak bizalmi vagyonkezelésnek szokták nevezni, hogy aki állami tisztséget betölt, adja át a vagyonelemeit egy olyan bizalmi vagyonkezelőnek, aki tőle függetlenül tudja kezelni ezeket a vagyontárgyakat. Bár Donald Trump is ezt megtette a korábbi elnöksége idején, csak aztán kicsit támadták ezzel a kérdéssel, ugyanis ugye a fiainak adta bizalmi vagyonkezelésbe, és akkor ott úgy gondolták, hogy nem biztos, hogy annyira biztosította a függetlenség.
Igen.
Na hát jó, előfordul. De hát ez jogszerű, csak etikátlan. Gondolom.
Hát ez egy külön műsor. Igen. Megjönne, hogy
okay. Viszont akkor majd a termőföldről adáson kívül beszéljünk.
Rendben.
Megfogtad a termőfölddel az a helyzet.
Ami egyébként még érdekes, hogy az adóelőnyök között célszerű megemlíteni, hogy abban az esetben, hogyha csak természetes személyek vannak a szerződésben, mármint vagyonrendelői és kedvezményezeti oldalról, akkor abban az esetben, ha kezelt vagyonban csak pénzügyi eszközök vannak, például követelések, értékpapírok vagy pénz, akkor abban az esetben a kezelt vagyonnak, ha hozama keletkezik, akkor a kezelt vagyonban nem kell adózni utána, de egyébként a bizalmi vagyonkezelő tud TBS számlát is nyitni a kezelt vagyon részére, és ugyanúgy, hogyha 5 év után a kedvezményezettek megkapják a hozamot, akkor az is lehet adómentes. Tehát van egy csomó jópofa legális adótervezési lehetőség is benne.
Oké, hát akkor folytatása következik a témának, mert ha talál valamit a NAV a bizalmi vagyonkezelőknél, nyilván az tanulságos lesz, hogy mire fog hivatkozni, és milyen következményei lesznek annak, ha valamit talál. Mi minden esetre felhívtuk a figyelmet, hála neked erre a jelenségre. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, Csaba!
Nagyon szívesen, sziasztok!
Szervusz! Az elmúlt percekben dr. Magyar Csabával, okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk kicsit a bizalmi vagyonkezelésről, meg arról, hogy a NAV elkezdte vizsgálni ezt a konglomerátumot, vagy mi ez? Jelenséget, vagy megoldást, és hogy ennek milyen hatásai lehetnek, ezt is boncolgattuk kicsit.